Ismeretelmélet. Pöntör Jenő előadása. Hetedik előadás. Antiszkeptikus stratégiák. Második rész. Barclay, Ryle. Kontextualizmus.
Mi az az idealizmus? Szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy az idealista elképzelésekben az mindenképpen közös, hogy a szellemet valahol alapvetőnek tekintik, tehát a valóság alapvető szintjét, vagy legalapvetőbb szintjét szellemi, vagy mentális, vagy tudatos természetűnek tartják, és tehát valamilyen értelemben azt állítják, hogy a szellem, vagy a tudatosság ontológiailag alapvető. Ugye itt az a kulcs kifejezés, hogy valamilyen értelemben, az, hogy milyen értelemben, abban már nagyon tudnak különbözni az idealista elképzelések. Most ugye, ami minket érdekel, ez a Barclay-féle idealizmus. Ezt a fajta elképzelést az észlelés érzetadat elmélete kontextusában érdemes vizsgálni, bár nem csak azzal kompatibilis, de a legjobban abban illeszkedik, illetve hát történetileg is abban a keretben jött létre. Az észlelés érzetadat elmélete az micsoda? Ugye úgy is nevezik, hogy reprezentacionalista észlelés elmélet. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az újkori filozófiában, legalábbis az empirista hagyományban mindenképpen, durván a 20. század közepéig ez volt az abszolút egyeduralkodó elmélet. Nem azt mondom, hogy más, nem azt mondom, hogy volt, nem volt olyan, aki ezzel vitatkozott, de a mainstream mindenképpen ezt fogadta el, ezt számított a bevett nézetnek. Még a 20. század közepétől, második felétől ugye kissé más a helyzet, ma például egyáltalán nem tartozik a filozófiában az uralkodó észlelési elméletek közé. Egyáltalán nem számít ma az uralkodó észlelési elméletnek az érzetadott elmélet, bár ma is vannak érzetadott elmészek. Egyfelől, másfelől, hogyha megnézem az ilyen tágabb tudományos közeget, én úgy látom, hogy a nem kimondottan az észleléssel foglalkozó, vagy a nem kimondottan filozofok közül a többség még mindig valamiféle ilyen észlelési elméletet vall. Mi az észlelési érzetadott elmélete? Ugye mondjuk itt van előttem ez az asztal, becsukom a szemem, és elképzelem az asztalt, akkor mi van előttem? Egy mentális kép, az asztal képe. Ugye a 17-18-19. Századi szóhasználatban azt is lehet mondani, hogy az asztal ideája. Azt fontos hangsúlyozni, hogy az idea ebben az értelemben nem az, mint a Platón idea. Talán erről már beszéltünk, de itt az idea, az a kép, amit az érzékszervi észlelés során közvetlenül szembe találom magam. Az a kép, amely közvetlenül a tudatomban van. Természetesen a kép, nem kell szó szerint érteni, mert amikor látok, akkor az asztal képe van előttem, de amikor hallok, akkor egy hangélmény, amikor tapintok, akkor egy tapintás élmény, ezek mind ideák. Tehát ezek ilyen mentális entitások, amik a tudatomban vannak, vagy amelyeknek közvetlenül a tudatában vagyok. Ebben a kontextusban ezt jelenti az idea. Tehát, hogy ez nagyon különbözik a Platón ideától. És a mondjuk 20. századi szóhasználatban pedig ez az idea az, amit érzetadatnak szokás nevezni leginkább. Bertrand Russell román. Jó, tehát amikor becsukom a szemem, és emlékezem, hogy mit láttam, akkor az asztal ideája, vagy az érzetadat van előttem, egy mentális kép, egy érzet. Ez a lényeg. Az érzetadat elmélet az azt mondja, hogy amikor nekem nyitva van a szemem, és az asztalt nézem, előttem közvetlenül akkor is az asztal képe, vagy ideája van, és nem maga az asztal. Tehát ugye azt, hogy egy ilyen hétköznapi naív, vagy intuitív, vagy nem tudom milyen észlelés elmélet, nem csak észlelés elmélet, általában úgy szoktunk gondolkodni, amikor észleljük a világot, akkor közvetlenül a dolgoknak vagyunk a tudatában, közvetlenül a dolog van előttünk. Ugye az érzetadat elmélet, vagy ideadat elmélet azt mondja, hogy nem, ez nem igaz, közvetlenül mindig csak egy kép van előttem, és én ebből következtetek arra, hogy ott van valami, odakint a világban, az elmén kívüli világ, vagy asztal, ami ezt a képet okozza. Például úgy, hogy a fotonok visszaverődnek az asztalról, becsapódnak a szemembe, ott mindenféle fizikai események lejátszódnak, idegpályákon mindenféle jelek mennek az agyba, és az agyamban megjelenik az asztal képe. Nagyon durván így néz ki a dolog. De a lényeg az, hogy az idea, az érzetadat, az a valami, ami nekem közvetlenül a tudatában vagyok, az van előttem, nem maga a dolog, és ez az érzetadat vagy idea, ez a kép, ez közvetít a külső dolog és az elme között. Hogy reprezentálja az asztalt, ugye ezért is nevezik reprezentacionalista észlelés elméletnek ezt a fajta elgondolást. Tehát, amikor én látom a dolgokat, asztalokat, székeket, más embereket, csillagokat, én közvetlenül mindig csak egy képet látok, mindig közvetlenül egy képpel vagyok kapcsolatban, ami a fejemben vagy az elmémben van. Miért gondolhatja ezt valaki? Ez abszolút a bevett nézet volt. De miért gondolná ezt valaki, amikor nekem úgy tűnik, hogy én közvetlenül a világgal vagyok kapcsolatban? Most ti hogy gondoljátok? Közvetlen a dolog van a tudatban, amikor észlelünk, vagy valamilyen kép? Hát amikor nem következtetek valami, hanem közvetlenül látom, akkor maga a dolog van ott. Ez tuti, hogy a hétköznapi elképzelés ez. És akkor jönnek a filozófusok, és azt mondják, hogy ez nem igaz. Ez egy naív, ugye ez tipikusan itt ebben a kontextusban, egy naív realizmus. Mert a filozófia jellemzés meg tudja mutatni, hogy ez nem igaz. Milyen érvek vannak azzal szemben, hogy ez nem igaz? Ugye az egyik legmeggyőzőbb érv emellett, majd az érzetadat elmélet mellett az, hogy amikor én nézek mondjuk egy pénzérmét, ott van a tudatomban a pénzérme, maga a dolog. De ha kicsit elfordítom, akkor nem köralakúnak látom már, hanem mondjuk ellipszis alakúnak, vagy oválisnak. Tehát, ami közvetlenül a tudatomban van, aminek a tudatában vagyok, az a kép, az megváltozik. Ugye, de furcsa lenne azt állítani, hogy maga a pénzérme alakja is megváltozott. Ebből ugye az következik, viszont, hogyha ami a tudatomban van, aminek közvetlenül a tudatában vagyok, az megváltozik, a pénzérme nem változik meg, akkor a kettő nem ugyanaz. Akkor az, ami közvetlenül a tudatomban van, és az, ami kim van a világban, az nem ugyanaz. Vagy nézem a hajót a kikötőbe, és ahogy távolodik egyre kisebb és kisebb, ugye az, ami közvetlen előttem van, aminek a tudatában vagyok, annak a mérete folyamatosan csökken, de azt furcsa lenne azt állítani, hogy a hajó maga is folyamatosan csökken. Ebből pedig az következik, hogy a hajó, meg az, aminek én közvetlenül tudatában vagyok, amikor a hajót nézem, nem ugyanaz. Például az ilyen érvek hatására gondolták nagyon sokan, hogy ez teljesen nyilvánvaló, hogyha egy kicsit reflektálunk ezekre a dolgokra, akkor nem igaz az a hétköznapi nézetünk, hogy amikor észlelünk valamit, közvetlenül kapcsolatban vagyunk vele, hanem van ez a belső mentális kép, és ez a közvetítő. Amivel én közvetlenül kapcsolatban vagyok, az az én elmémben van, az érzet. Az az én mentális folyamataimhoz tartozik. Hogy ilyen után fejezzem ki magam. És ez közvetít a világ és az én elmém között. És a tipikus elképzelés az, hogy a hajó okozza bennem a mentális képet, és én a mentális kép alapján közvetlenül a mentális képet tapasztalom, és ebből következtetek arra, hogy ott van a hajó. Ilyen nagyon primitíven megfogalmazva. Na most ugye nem nehéz észrevenni, hogy egy ilyen, és ez volt a bevett nézet a 17.-18. században, ugye Barclay a 18. században alkotott, ugye a brit empirizmus egyik nagy figurája. Nem csak bárka, hanem mindenki szembesült azzal a problémával, hogy egy ilyen kontextusban nyilvánvalóan rögtön felmerül a szkepticizmus probléma. Miért? Vagy hogyan? Hogyan fogalmazható meg? Két dologban nem lehetünk biztosak. Ugye az egyik, hogyha mindig csak mentális képekkel, idákkal vagyunk közvetlen kapcsolatban, honnan tudjuk, hogy a világ olyan odakint, amilyennek számunkra tűnik. És nem valamilyen teljesen más. Ez az egyik kérdés. Még alapvetőbb kérdés is feltető, hogy honnan tudjuk, hogy egyáltalán az idák mögött van világ. Ott van valami, ami okozza az érzetadatokat, és nem csak az érzetadatok vannak, nem csak az én észleleteim vannak. Ugye, és hát nyilvánvalóan abban a kontextusban hogyan jön be a csaló démon érv? Hát úgy, hogy pontosan ide illik ez a gondolat kísérlet, hogy tegyük föl, hogy van egy csaló démon, és minden ideámat a démon okozza, és nem azok a tárgyok, aminek én tulajdonítom rendesen az ideáim létrejöttét, hanem egy ilyen csalás áldozata vagyok. Ugye lényegében ugyanez a szkeptikus hipotézis, hogy csak az ideák vannak, de azoknak megfelelő tárgyak nincsenek, beleértve a saját testemet is. Honnan tudhatom, ezt most kérdezem, hogy az ideáim mögött, az ideák függönye mögött tényleg ott van a világ? Hát ugye, nézzük az első lehetőséget, hogy észlelésből. Észlelésből tudtam, hogy nem tudom, mert amikor észlelek, mindig, soha-soha, kivétel nélkül, mindig csak a saját mentális képeimmel vagyok kapcsolatban. Tehát nem tudok kilépni magamból és megnézni, hogy a világ odakint ugyanolyan-e, mint amilyennek bennem, nekem tűnik. Tehát észlelésből elvileg nem tudhatom. Oké, rendben van, de hát nem csak észlelésből lehet tudni a dolgokat, amikor minden közvetlen észlelésnek, akkor marad a következtetés. Akkor itt nézzük meg megint, hogy elvileg milyen formái lehetnek a következtetésnek, és vegyük végig. Ugye, például deduktív, ugye mondjuk az egyszerűség kedvéért három formája legyen a következtetésnek. Deduktív következtetés az az, hogy a ideák létezéséből, vagy érzetadatok létezéséből logikailag következik, hogy van azoknak valamilyen külső adekvációjuk. Ugye hát nyilván nem, deduktív következtetés útján nem tudhatom, hiszen pont ez a probléma, hogy logikailag lehetséges, hogy csak az ideáim vannak, és odakint meg nincs semmi. Ebben nincs ellentmondás. Nincs logikai ellentmondás. Tehát deduktíve abból, hogy nekem asztal látás élményem van, vagy asztal érzetem van, nem következik, hogy van előttem egy asztal. Halucinálhatok is, vagy megcsalhat a démon, stb. Jó, de hát ugye vannak nem deduktív következtetések is. Ugye két nagy fajtája van, az egyik az a felsorolásos indukció, a másik az abdukció, azaz a magyarázatra, a legjobb magyarázatra való hivatkozás. Indukcióval vajon tudhatom-e, hogy odakint van valami? Hát ugye nyilván nem, mert ilyen felsorolásos indukció az kéne, hogy egyszer megnézem, hogy az ideám mögött van egy dolog, még egyszer megnézem, az ideám mögött van egy dolog, és akkor erre következtetek, hogy a legtöbb, vagy minden ideám mögött van egy dolog, de ugye itt ez egy olyan indukció, aminek nulla empirikus bázisa van, tehát nem olyan, hogy megnézem, hogy egy holó fekete, kettő holó fekete, aztán meg erre abban következtetek, hogy minden holó vagy a legtöbb holó fekete, hanem ugye itt, még hogyha eltekintünk az indukció klasszikus problémájától, akkor sem működik az induktív következtetés, mert egyszer sem tudok kilépni magamból megnézni, hogy vannak-e olyan esetek, amikor ott van a dolog az idea mögött, tehát nem tudok arra következtetni, hogy jó, néhányszor láttam, hogy ott van a dolog az idea mögött, tehát általában ott kell, hogy legyen, vagy mindig ott kell, hogy legyen. Tehát a felsorolásos indukció az kilőve. Ez a következtetés sem működik. Akkor marad egyetlen igazolási lehetőségnek az, hogy én a legjobb magyarázat elvére hivatkozom, azaz azt mondom, hogy annak, hogy nekem ideáim vannak, asztal, meg szék, meg más emberek, meg csillagok, az a legjobb magyarázata, vagy a legvalószínűbb magyarázata, hogy van odakinn a világ, amiben vannak asztalok, meg székek, meg más emberek, és azok okozzák bennem az ő ideájukat. De ugye ezzel is ezer probléma van, például az egyik érvelési irány, hogy Jó, hát az a legvalószínűbb magyarázat, persze, hogyha olyan a világ, amilyennek gondolom. De honnan tudom, hogy olyan a világ, amilyennek gondolom, és nem csak én álmodom az egész világot. Nem egy nagy álom, amiben élek. Azon kívül azt is hozzá lehet tenni, hogy a 18. század kontextusában, ugye amikor a balkános idealizmus megszületik, még rosszabb a helyzet, mert abban az időben ez kimondott a rossz magyarázatnak számít, ugyanis ott épp problémát jelent a test és az elme közti jogsági interakció, azaz, hogy hogyan lehetséges, hogy a nem anyagi természetű lélek hat a testre is fordítva. Tehát az egy probléma, ez a fajta jogsági viszony. Tehát egy problémát, egy megmagyarázatlan dolgot, ugye elég nehéz úgy feltüntetni és behozni, mint magyarázatként, azaz, hogy az anyagi dolog okozza bennem a nem anyagi ideát. Ez elég nehezen tüntető fel úgy, mint jó magyarázat, amikor maga ez az egész fajta jogsági viszony problémás. Ez még hogyha a legjobbnak, az biztos, hogy az összes közül a legjobbnak tűnik ez az érvelés, hogy én úgy próbálom igazolni a külvilág létét, hogy az a legjobb magyarázat, hogy van arra, hogy vannak érzetadataim, illetve ideáim, ez a kettő itt mindig szinoníma, az érzetadat meg ideál. Tehát mikor ez is a legjobb magyarázat, akkor se túl jó magyarázat. Tehát a szkepticizmus mindig fel fogja ütni a fej. Mi a Barclay János idealizmus válasza? Barclay válasza az, hogy egyfelől ő elfogadja, hogy amivel én közvetlenül kapcsolatban vagyok, az mindig az érzet, az idea. Az asztal ideájával vagyok mindig kapcsolatban, amikor nézem az asztalt. És ez egy mentális entitás. Tehát mindig a saját elmém tartalmaival vagyok közvetlenül kapcsolatban. De azt mondja, ehhez csatolt metafizikai elképzelése más, ő nem azt mondja, hogy ezeket a ideákat, tehát például az asztal ideáját az asztal okozza bennem, tehát a dolog nem okozza az ideát bennem, hanem azt mondja, hogy maga a dolog, az asztal, az nem más, mint maga az idea, azonos az ideával. Tehát a dolgok maguk az ideák. Tehát a fizikai tárgyakat azonosítja a mentális ideával. Ugye egy nyilvánvalóan ez első pillantásra legalábbis megoldás jelent a szkepticizmus problémára, hiszen a szkepticizmus probléma úgy merül, hogy én mindig csak az ideával vagyok közvetlenül kapcsolatban, tehát nem tudhatom, hogy létezik-e dolog. De hogyha a dolog maga az idea, akkor magával a dologgal leszek mindig közvetlenül kapcsolatban, így tudhatom, hogy létezik a dolog. Nincs értelme kételkedni abból, hogy ott van az idea mögött a dolog, hiszen az idea maga a dolog. Nem arról van szó, hogy a dolog csak oka az idea létezésének. Úgyis ez egy ilyen idealista metafizika lesz, de azért néhány kérdés ugye rögtön fölmerül. Például az, hogy egy ilyen elméleti keretben mi van akkor, ha kimegyünk ebből a szobából, és senki nem nézi többé a asztalokat, meg a székeket, meg a falakat, akkor mi lesz, akkor azok eltűnnek? Nem tűnnek el Barclay szerint, hanem mi történik? Továbbra is itt vannak, miért? Mert Isten folyamatosan észleli. Tehát ugye nem, tehát ugye a Barclay-féle idealizmus alaptézés, hogy létezni annyi, mint észlelve lenni, tehát ez az esse est percipi elv. Tehát az asztal csak addig létezik, amíg valaki észleli, meg a fa az erdőbe csak addig létezik, amíg valaki észleli. Ugyanakkor, tehát valamilyen elme észleli, ugyanakkor ez nem kell feltétlenül emberi elme legyen. Tehát amikor mi elmegyünk az erdőből, és nem nézi többé senki a fát, akkor sem szűnik meg létezni a fa, hiszen a mindent jelenlévő Isten, aki folyamatosan észleli egyszer az egész világot, észleli továbbra is. Jó, hát ezzel persze nincs kivesézve a Barclay-féle idealizmus, de nagyjából érthető az alapelgondolás, és ugye azt is látni kell, hogy ennek az idealizmusnak az egyik fő motiváció éppen a szkepticizmus probléma. Egy ilyen reprezentációnalista ismeretelmet keretein belül úgy tűnik, hogy nem lehet, de hogyha egy ilyen idealista metafizikát csinálunk, akkor hát első pillantásra legalábbis eltűnik a szkepticizmus probléma, legalábbis ebben a formában az a formája, ahogyan eddig foglalkoztunk vele.
Tehát ugye Bárk azt nem mondja, hogy nem igaz, hogy nem tudom, hogy nem csal meg egy csaló démon. Azt nem tagadja, sőt, hát tulajdonképpen a bálkános metafizika nem más, mint annak állítás, hogy mi egy ilyen démonvilágban élünk, ez ott nem Isten van, nem démon van, hanem Isten, és nem csal meg, mert az ide a maga a valóság, de nagyjából a metafizikai szerkezetét tekintve a bárkiféle világ az olyan, mint amit a démon hipotézis lefest. Ugye azt még ugye fontos hangsúlyozni, hogy az én asztalidámat, amikor veridikus észlelésem van, a bárki világban, hogy az asztalidá bennem van, de a, nyilván az asztalida maga az asztal, nem az asztal kelti, nem az okozza bennem, hanem Isten maga közvetlenül okozza bennem az asztalideát. Tehát amikor én nézem a világot és idáim vannak, azok nem tőlem származnak, nem az én saját teremtményeim, az én saját elmém tartalmai, hanem Isten okozza bennem. Ugye ezért tekintető Barclay bizonyos értelemben realistának, abban az értelemben, hogy nem szolipszista. Ugye mi az a szolipszizmus? Az álláspont, hogy valaki megy egyedül maga, azt jelenti, tehát ha én szolipszista vagyok, akkor azt gondolom, hogy csak az én elmém van, és minden az én elmém teremtménye, és ti, meg a fák, meg a csillagok, meg a galaxis, nem tudom micsoda, az nem létezik, ez minden az én projekcióm. Ugye ebben az értelemben Barclay nem szolipszista, hiszen külső okot jelöl meg az ideának, ez nem az én teremtményem, ugyanakkor nem egy anyagi létező, hanem maga Isten kelti bennem az ideát, és az, ugyanakkor ugye azt is fontos hangsúlyozni, hogy Barclay nem tagadja a fizikai tárgyak létét. Tehát nem azt mondja, hogy nincs asztal. Pontosan az ellenkező, azt akarja biztosítani, hogy tudhassuk, hogy van asztal, úgyhogy az asztalt azonosítja az asztal ideával. Akkor is tudom, hogy van két kezem, hogyha a démon csalás áldozatának vagyok, hiszen kéz látásélményem, vagy kéz érzetélményem van, és a látásélmény, meg az érzet maga a dolog. Tehát akkor is tudhatom, hogy van kezem, meg van asztal, hogyha éppenséggel démonvilágba élek. Az így rekonstruált érvben a bárkiféle idealizmus a második premissza tagadásaként interpretálható. Hát persze rengeteg ellenvetést tehető, általában a Barclay-féle elmélet ellen, meg általában az ahhoz hasonló idealista elképzelésekkel szemmel is. Kettő kimondottan ezzel a problémával kapcsolatos ellenvetésre hívnám fel a figyelmet. Az egyik az, hogy
ha az idealizmus igaz, és a Barclay világban élünk, akkor
valóban igaz az, hogy akkor is tudhatjuk, hogy van asztal,
nem tudjuk, hogy nem a démon csalmagosat.
De az a helyzet, hogy ez az érvelés
pusztán annyit mutat meg, hogy nem tudhatom, hogy odakint van valami. Arra lehet használni legfeljebb, hogy nem tudhatjuk, hogy nem igaz az idealizmus. De ezek még nem érvek pozitíve az idealizmus mellett. Barclay hoz ilyen érveket is, hogy azok sokkal gyengébb érvek.
Na most, ahogy én látom, itt most arról van szó, hogy
ahhoz, hogy ez az idealista megoldás működjön, az azt kéne, hogy tudjuk, hogy az idealizmus igaz. Nem csak azt kell, hogy ne tudjuk, hogy igaz vagy nem igaz, hanem hogy tudjuk, hogy az idealizmus igaz. Ellenkező esetben ott vagyunk, hogy hát ha igaz az idealista metafizika, akkor tudom, hogy van itt előttem asztal, de ha nem igaz az idealista metafizika, akkor nem tudom, hogy van előttem asztal. Tehát tulajdonképpen, és mivel nem tudom, hogy igaz az idealista metafizika vagy nem, mert az idealista metafizika mellett már jóval kevesebb erős érv van, így tulajdonképpen úgy ott vagyunk, ahol eddig voltunk. Ugye a másik probléma
az pedig az, hogy tulajdonképpen ez a szkeptikus érv is ugye a tévedés lehetőségére épülő érvre épül. Tehát az első premissz az úgy is megfogalmazható, hogy nem tudom, hogy nem tévedek azt illetően, hogy a szkeptikus hipotézis hamis. Na most,
ha a Barclay világot elfogadom, hogy olyan világba élek, ahogyan Barclay lefeste a világot, olyan tévedés valóban nem lehetséges, hogy én azt hiszem, hogy van előttem egy asztal idea, de nincs mögötte asztal, hiszen az asztal idea maga az asztal.
Egyfelől, másfelől, másmilyen tévedés azért lehetséges, hiszen de lényegében arról van szó Descartesnál is,
meg Barclaynál is, hogyha jó, elfogadom ezt a Barclay metafizikát, akkor nem lehetséges tévedés. Mert akkor minden, ha én halucinálok, az is igaz. Meg ha álmodok, az is igaz. De ez viszont egy nagyon implauzibilis elmélet lenne.
Tehát Berkeleynek a saját metafizikai elméletén belül valahogy helyet kell biztosítania a tévedésnek is. Na most, ugye egy realista metafizikán belül nyilvánvaló, hogy amikor halucinálok, akkor hogyan tévedek, úgyhogy előttem van az idea, és nincs ott a dolog. De ő ezt nem mondhatja, hiszen az idea maga a dolog. De mit mond ő? Nagyjából ilyen az ő megoldás, hogy szigorú értelemben, amikor halucinálok, akkor nem tévedek, de ilyen tágabb értelemben is szoktuk használni, vagy tágabb értelemben szoktuk ezeket a kifejezéseket használni. Tehát amikor én azt mondom, hogy nem halucinálok, hogy előttem van egy asztal, ezen valójában azt értem, hogy van egy asztallátás élményem, tehát van egy asztal ideám, plusz ebben még beleértem, hogy amikor oda megyek közel és megfognám, akkor ilyen tapintás élményem lenne, vagy ha át akar oda érintem kezem, akkor ütközés élményem lenne. Ha valaki megkérdezné, hogy lát-e itt valamit, akkor olyan ideám lenne, hogy azt mondja, hogy azt hallom, hogy igen, látok egy asztalt. Na most ezek már nincsenek, amikor halucinálok. Tehát azt mondja, hogy szűk értelemben, vagy ilyen szigorú értelemben nem tévedek, amikor asztallátás élményem van és halucinálok, mert tényleg ott van a dolog, maga az idea. De én amikor azt mondom, hogy egy asztal van előttem, beleértem nem csak azt, hogy éppen most egy asztalkép van előttem, hanem ezeket, amiket most elmondtam. És így viszont már lehet mondani, hogy tévedek, hogyha ezek a feltételek nem teljesülnek. Így sikerül megteremteni a tévedés lehetőségét a saját rendszerén belül, ebben az idealista keletelméletben is. Ez eddig rendben van, csak az lesz a probléma, hogy ebben az esetben viszont már elkezdhet érvelni a szkeptikus úgy, hogy jó, rendben van, ilyenfajta tévedés lehetséges a te rendszereden belül is. De akkor honnan tudod, hogy nem vagy mindig ilyenfajta tévedésnek az áldozata? Honnan tudod, hogy nem mindig az van, hogy azt hiszed, hogy előtted van valami, és ha kinyújtanád a kezed, akkor ilyen meg ilyen egyéb élményeid lennének, de nem lennének ilyen élményeid. És az egész szkeptikus érvelés, ugye ez a csalódémon hipotézis, és átkonstruálta úgy, hogy erre a Berkeley-féle metafizikára legyen megszerkeszt. Az nem egy túl bonyolult feladat, és ugyanúgy működni fog a szkeptikus érv. Tehát tulajdonképpen az idealista metafizikával nem sokat jutottunk előre. Berkeleynél például nyilvánvaló, hogy az álmot is valahogy meg kell különböztetni a valóságtól. Ugye nyilván az lesz a különbség, hogy amikor ébren vagyok, akkor Isten kelti bennem az ideát, amikor álmodom, akkor meg a saját elmém teremtmény az ideám, vagy legalább nem is pontosan így, de ez a lényeg. Ott is meg akkor lehet felépíteni érveket, de honnan tudom, hogy ebben a Berkeley világban nem álmodom mindig? A szkepticizmus probléma a szempontjából a lényeg az a lényeg, hogy nem tudhatom, hogy nem tévedek. Akkor nézzünk egy másik antiszkeptikus stratégiát, ami már egy 20. századi Gilbert Ryle nevéhez fűződik az ötlet. Aki esetleg olvasta a filozófiai kalauzt, az már, mármint a vonatkozó részeit, az már találkozhatott az érvel. Legtöbben Ryle nevét onnan ismerik, hogy a behaviorizmus kötik hozzá. Ez ugye egy ilyen elmélet filozófiai álláspontot. Tehát, hogyha megkérdeznénk azokat az embereket, akik filozófiát tanulnak, hogy ki az a név, aki eszembe jut arra, hogy behaviorizmus, akkor valószínűleg a legtöbben Ryle nevét mondanák.
Úgynevezett hamis pénzérv. Ugye ez egy antiszkeptikus stratégia.
Egy ilyen gondolatkísérlet, vagy nem tudom, micsoda analógia, az analógiában indultunk ki, hogy azt mondja Ryle, hogy bármikor, amikor a kezembe kerül egy pénzérme, én gondolkodhatom azon, meg kételkedhetek abban, hogy ez vajon igazi-e. Lehet, hogy hamis. De azt mondja Ryle, hogy egy dologban azonban biztos, hogy nem kételkedhetek, azt tuti, hogy minden pénzérme hamis. Mert tudhatom, hogy ez nem igaz, hogy minden pénzérme hamis. Ezt tudhatom. Miért vajon? A hamisítvány fogalma feltételező, hogy legyen igazi pénzérme, mert ha mindegyik hamis, akkor ugye a hamisítvány az mindig valaminek a hamisítványa. De nem mondhatom, hogy mindegyik hamisítvány, mert minek a hamisítványa? Tehát csak az igazinak lehet a hamisítványa, a hamisítvány.
Tehát ugye vannak ilyen fajta fogalmaink, amiket csak úgy tudom az egyik fogalmat megragadni, hogy egy másik fogalmat is ezzel együtt megragadok.
Na most, egyelőre ezt fogadjuk el, ugyanis ugye ezt az analógiát lehet alkalmazni a tévedésre is, vagy a téves érzéki tapasztalatra, ugye mondja rá, hogy az rendben van, hogy nem tudhatom-e bizonyos esetekből tévedek-e vagy nem, az azt mondja rá, hogy egy dolog totál biztos. Az nem lehet, hogy minden hitem hamis, hogy mindig tévedek, hogy minden érzéki tapasztalatom téves.
Ugye pontosan az imént említett oknál fogva, azért, mert a téves érzéki tapasztalat fogalma már eleve feltételezi a veridikus érzéki tapasztalat fogalmát. A tévedés fogalma feltételezi annak a fogalmát, hogy valamikor igazam van.
Ugye ezt akár az álom argumentumra is kiterjeszthetem. Azt is mondhatom, hogy az álom fogalma eleve feltételezi az ébrenlét fogalmát, tehát nem lehetséges. Az apré tudhatom, hogy nem lehet, hogy mindig álmodom. Nézzük akkor először a tévedés lehetőségéből vett érvet és az álom argumentumot.
Ugye a tévedés érv első premisszája ugye úgy van, hogy mindig lehetséges, hogy tévedek. Még az álom argumentum első premisszája legyen, hogy mindig lehetséges, hogy álmodom. A Riley érve, még ha jó is, legfeljebb azt cáfolja meg, hogy lehetséges, hogy mindig álmodom. Meg lehetséges, hogy mindig tévedek. De a szkeptikus érvhez ahhoz, hogy működjön, ez nem kell. Tehát nem az első premissza nem azt mondja, hogy lehetséges, hogy én minden esetben tévedek, hanem hogy minden egyes esetben lehetséges, hogy tévedek. Lehet, hogy sok esetben nem, de minden egyes esetben lehetséges, hogy tévedek. Meg minden egyes esetben lehetséges, hogy álmodom. Tehát ugye az más két különböző dolog azt lehet, hogy mindig lehetséges, hogy tévedek. Nem, igen, mindig lehetséges, hogy tévedek, ugye ez kell a szkeptikus érvhez. És más azt lehet, hogy lehetséges, hogy mindig tévedek. Lehet, hogy cáfolja azt, hogy mindig hogy lehetséges, hogy mindig tévedek, vagy lehetséges, hogy mindig álmodom. De ezt nem is kell ehhez a két argumentum, az a szkeptikusnak elég az a gyengébb állítás, hogy minden egyes esetben lehetséges, hogy álmodom, vagy tévedek. Az kétféleképpen értelmezhető, hogy minden lottószámot kihúzhatnak mondat. Egyik értelmezés szerint igaz, a másik nem. Egyik értelmezés szerint igaz, mert minden egyes lottószámot kihúzhatnak. Másik értelmezés szerint nyilván nem, mert csak 5-öt húzhatnak ki, és nem mind a 90-et. Ha Riley érve jó, azt megmutatja, hogy nem lehet, hogy mindig tévedek. De az nem is kell a szkeptikus. Oké, akkor most nézzük az agyaktartályban érve. Azt lehetne mondani, hogy ha jó lenne ez a fajta Riley érv, azaz tényleg bizonyítaná, hogy nem lehetséges, hogy mindig tévedek, hogy nem lehetséges, hogy mindig álmodok,
akkor az ilyen típusú szkeptikus érvekkel szemben ez súlyos ellenvetés lenne. Csak hogy nem jó az érv. Amit a Riley érve nem jó. Miért nem jó? Ilyen alapon akkor én be tudnám bizonyítani, hogy vannak halhatatlan lények, hiszen a halandó az nyilván a halhatatlannak a...
Úgy tudom csak megadni a halandó fogalmát, hogy a halhatatlant is megadom, tehát kell lenni halhatatlanságnak is. Például.
A kormány bejelenti, hogy január 1-én valamilyen új, mit tudom én, új 10 forintos fog piacra dobni.
És ki is szivárok, hogy fog kinézni, ki közé teszik, hogy fog kinézni, stb.
A hamisítók lázasan elkezdenek dolgozni, hogy készen legyen január 1-ére az új 10 forintos hamisítványuk.
De december 31-én valamiért úgy dönt a kormány, hogy mégse fogja piacra dobni ezt a pénzt.
Viszont ezt már nem tudják a hamisítók, úgyhogy elsőjén ők szépen elkezdik piacra dobni a hamis pénzeket. És mi történik? És ugye forgalomba is kerül, mindegyik 10 forintos hamis lesz. De akkor hogyan lehetséges ez?
Ugye nyilvánvaló, hogy valami gáz van az érvel, de próbáljuk megfogalmazni, hol van a hiba.
Hát ugye az a probléma, hogy a dolgokról beszélünk, és fogalmakról utalunk a dolgokról, akkor két dolgot én megkülönböztetünk. Van a dolog maga a világban, van a dolog fogalmat. Ha kutyákról beszélek, akkor van kutya fogalom, és van a fogalomnak a referenciál, amire utal a kutya fogalom, az a világban lévő kutyák. Na most viszont abból, hogy van valamilyen fogalom, nem következik, hogy annak a fogalomnak meg is felel valami a világban, hiszen mondjuk a Pegazus fogalmon is, vagy nincs, meg egyszerű fogalmon is, vagy nincs, úgy feltételezem, hogy ezek a dolgok nem léteznek. Tehát Ráérve maximum azt lehet, hogy bizonyítja, hogy a hamis pénz fogalma feltételezi az igazi pénz fogalmát. Ez rendben is van. Tényleg nem tudom elgondolni a hamis pénzt, anélkül, hogy igazi pénzre is ne gondolnék implicite, vagy valami módon. De abból, hogy van igazi pénz fogalmam, még nem következik, hogy van ténylegesen igazi pénz, azaz valami, ami megfelel a fogalomnak. Abból, hogy nekem van halhatatlan fogalmam, nyilván a halandó fogalmát csak a halhatatlan fogalommal együtt tudom elgondolni, de ebből nem következik, hogy a halhatatlan fogalomnak is van referenciája, azaz, hogy van valami a világban, ami halhatatlan. Ugyanerről van szó. Lehetséges, hogy a tévedés fogalma, hogy a téves érzéki tapasztalat fogalma feltételezi, hogy van veridikus érzéki tapasztalat fogalom, a fogalmát igen, de az, hogy ténylegesen történik veridikus érzéki tapasztalat, ebből nem következik. Még egy modern antiszkeptikus stratégiát megnézünk, ami úgy szokás nevezni, hogy kontextualizmus. Ugye ez alapvetően egy szemantikai alapú megkülönböztetés, az a tudás meg a tudni szó szemantikájára épül. Vannak olyan szavaink, amelyekkel kapcsolatban az, hogy igaz módon tulajdonítjuk-e őket valaminek vagy valakinek, attól függ, hogy milyen kontextusban használjuk a szót. A beszélgetés kontextusától függ. Ilyen szavak tipikusan például, mint a tiszta. Hogyha én azt kérdezem, hogy ez a előttem lévő víz tiszta, és abban a kontextusban beszélek, hogy most szomjas vagyok, inni akarok, akkor nyilván mondhatom azt, hogy tiszta. De mondjuk, ha ilyen kémiáról beszélünk, és egy laboratóriumban vagyok, ugye akkor lehetnek abban a kontextusban más fog jelenteni a tiszta, és abban a kontextusban nem lesz igaz. Ugye, vagy azt mondom, hogy lapos, vagy sík. Azt mondom, hogy Hollandia egy sík ország, vagy lapos ország, ugye ebből nem számít bele, hogyha néhány száz, vagy több tízméteres dombok vannak, vagy eltérések, de csak azt keresek egy sík felületet ahhoz, hogy írjak egy papírra, ott már ugye néhány centi is számít. Tehát más kontextusban lesz igaz az, hogy Hollandia sík, vagy az, hogy ez az asztal lapos, vagy sík. Ugye tipikusan ilyen még az üres. Amikor arról beszélek otthon, hogy üres a hűtő, ugye a hétköznapi kontextusban, hogy éhes vagyok, és nincs benne semmi, akkor igaz lesz, hogy üres a hűtő. De mondjuk fizikáról beszélünk, akkor mondom, hogy üres a hűtő, persze, hogy nem lesz üres a hűtő, mert benne van a levegő, meg mindenféle van még abban a hűtő, meg gázok, meg a hűtő alkatrésze is, meg mit tudom én. Ebben a kontextusban nyilván nem lesz üres. Mert mondjuk azt mondom, hogy egy méter, akkor nem, hogyha valaki két milliméterrel többet vág le, feltételezem, nem fogok botrány csinálni, vagy kevesebb, hogy nem egy méter, meg más mondjuk ilyen nanotechnológiát gyártó laboratóriumban. Ugye?
Ez egy kontextus függő. Na most a kontextualizmus alapgondolata a következő,
hogy az S tudja, hogy mondatban a tudja is ilyen kontextus függő szó. Ugye azért lesz, amikor azt mondom, hogy egyik kontextusban igaz, hogy a víz tiszta, a másikban nem igaz, amikor azt mondom, hogy az egyik kontextusban igaz, hogy lapos sík, a másikban nem igaz, egyik kontextusban igaz, hogy üres, a másikban nem igaz, egyik kontextusban igaz, hogy egy méter, a másikban nem igaz, ugye ezek azért változnak a kontextus, tehát azért változik az igazságérték kontextusonként, mert a különböző kontextusokban más standardoknak kell megfelelni. Bizonyos kontextusban az, hogy igaz módon állítson ugyanazt a szót, magasabb standardnak kell megfelelni, mint egy másik kontextusban. Kontextualizmus alapgondolata, hogy amikor a hétköznapokban beszélgetünk, és nem kerülnek szóba az ilyen esetek, hogy lehet, hogy álmodunk, vagy lehet, hogy agyok vagyunk tartályban, vagy megcsalnak a démonok, vagy mit a micsoda, hanem csak arról beszélgetünk, hogy tudom, hogy most ittem egy kávét, vagy tudod, de hogy mikor zár a bolt, vagy mikor kezdődik a film, vagy nem tudom, ilyesmi, amikor ilyen kontextusban használjuk a tudás szót, akkor alacsonyabb standardokat kifeszítő kontextusban vagyunk. És abban igaz lesz. Igaz lesz, hogy tudom, hogy van előttem egy asztal. De abban a pillanatban, hogy szóba kerül a szkeptikus hipotézis, vagy Descartes filozófiája, vagy a lehetséges, hogy álmodunk, vagy ilyesmi, ugye ebben az esetben, pusztán azzal, hogy ez bekerül a diskurzusba, egy olyan kontextus teremtődik, hogy megemelkedik a standard, és ennek már nem fog megfelelni, amikor azt állítom, hogy tudom, hogy előttem van egy asztal. ennek alapján már nem nehéz kitalálni nagyvonalakban, hogy mit fog válaszolni a kontextualista a szkeptikusnak. A kontextualista egyik premisszáját sem fogja tagadni a szkeptikus érvnek. Azt fogom mondani, igen, ez azért úgy, hogy van jó. Nem tudom, hogy van két kezem, vagy hogy előttem vagy asztal, hogyha ebben a kontextusban beszélünk. De ez nem is olyan nagy probléma, mert ez nem fenyegeti a hétköznapi tudásunkat, mert a hétköznapokban, amikor azt állítom, hogy van két kezem, meg előttem van egy asztal, meg tudom ezt, meg tudom azt, akkor nem kerülnek szóba ezek a lehetőségek. Tehát olyan kontextusban beszélünk, amikor alacsonyabb standardoknak kell megfelelni, azaz, az viszont már nem lesz igaz, hogy S nem tudja, hogy P ekkor, meg akkor. Tehát nem lesz igaz a szkeptikusnak az a tágabb értelemben vett konklúzió, hogy nem tudhatunk semmit. Meg soha nem igaz az, amikor azt látjuk, hogy tudom ezt, meg azt, de általában igaz. Kivéve ezek az ilyen magas standardokat állító kontextusokban. Ugye ez úgy tűnik, hogy nagyon előnyös az álláspont, mert azt is megmagyarázza, nem csak arról van, hogy nem tudja megcáfolni a szkeptikus érvet, meg is magyarázza, hogy miért nem tudjuk megcáfolni. Azért, mert a tudás valóban ilyen, hogyha ilyen magas kontextus, ilyen magas standardokat kifeszítő kontextusokba beszélünk, tényleg nem tudjuk, hogy van két kezünk. Pontosan ez az, amit megmutat az érv. De ebből nem kell azt a következtetést levonni, nem tudunk semmit. Mert az alacsony, ugye nem csak a hétköznapi élet az alacsonyabb kontextus, hanem a tudományos, meg a fizikai, stb. Is, hogy ott sem arról beszélünk, hogy nem tudom, hogy ott van-e a nap, mert lehet, hogy egy gonosz démon megcsal. Tehát ott is alacsonyabb standardokkal kell megfelelni a természettudományba is. De ezekben az esetekben működni fog. Ezekben az esetekben nem lesz megalapozatlan a tudás igényünk, mert ezek még mindig olyan kontextusok, amikor alacsonyabb standardoknak kell megfelelni. Egyedül az ilyen extra magas standardokat kifeszítő kontextusban nem tudjuk, nem állíthatjuk, hogy tudjuk, mint az ismeretelmet, meg a filozófiai kontextuson. Hát a lényeg az, hogy meg van mentve a tudás. Amikor a fizikus azt állítja, hogy tudja, hogy az Androméda köd a legközelebbi galaxis, akkor igaz, hogy tudja. Tényleg tudja. És egészen addig állíthatjuk róla, hogy tudja, amíg mi beszélünk róla, hogy ő tudja, és egészen addig igaz módon állíthatjuk róla, hogy tudja, amíg nem változik meg a beszélgetésünk kontextusa. Amíg abban, hogy elkezdünk filozófiára beszélni, már nem lesz igaz, hogy tudja. Annak a szónak a jelentése, amit azzal fejezünk ki, tud hangalakkal, annak a jelentése megváltozik. Most három lehetséges ellenvetési irányra hívnám fel a figyelmet. Az egyik az, hogy tényleg vannak ilyen szavak, amik ilyen, úgy tűnik, hogy bizonyos kontextusban igaz módon állítjuk őket, bizonyos módon, például ezeket, mint a bontam példának, lapos, stb. Viszont az a probléma, hogy a tudni azt egyáltalán nem ilyennek tűnik. Ez egy ilyen ad-hoc megoldásnak tűnik, hogy hát vannak ilyen szavaink, és akkor a tudnit is rakjuk be ezek közé, mert akkor tök jó dolgokat tudunk vele csinálni. Csak az a baj, hogy egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy a tudni ilyen, mert ezek a példák, amiket mondtam, ebben nyilvánvaló, hogy ezek ilyen kontextusérzékeny szavak. De a tudás az nem ilyen. Úgy tűnik, hogy a szerencsétlen tudás csak azért nyilvánítottuk ilyennek, mert ezekkel ilyennek nyilvánítjuk, akkor ilyen jó dolgokat tudunk vele csinálni ismeretelméleti megfontolásokból. Tehát minden esetre persze lehet amellett érvelni, hogy tulajdonképpen ettől függetlenül is tekinthetjük a tudást ilyennek, azt azért megállapítjuk, hogy kétséges. Tehát ez mondjuk egy lehetséges ellenvetés irány. Egy másik lehetséges ellenvetés irány, az azt mondja, hogy jó, fogadjuk el. Tudás ebbe a csoportba tartozik, mint a lapos, üres, stb. De úgy egészében véve ezeknek a kifejezéseknek a viselkedés vagy szemantikai tulajdonságai kezelhetők egészen más típusú szemantikai elmélet keretében is. Tehát konkrétan arról van szó, hogy nem azt fogom mondani, hogy azt mondom, hogy lapos vagy üres, ezek bizonyos kontextusban igazak, és bizonyos kontextusban nem igazak. Tehát nem ilyen kontextus érzékeny kifejezéseknek fogom őket tekinteni, hanem tekintettem ezeket úgynevezett abszolút terminusoknak is. Az abszolút terminusokat viszont úgy jellemezhetem, hogy ezek olyan kifejezések, amiknek két jellegzetességük van. Az egyik az, hogy szó szerinti értelemben soha nem igazak, a másik, de gyakorlati szempontból hasznos úgy használunk őket, mintha igazak lennének. Ugye például azt mondom, hogy lapos vagy sík,
Ugye ilyen példákat szoktak hozni, hogy nem tudom, éppen kényszer leszállás kell végrehajtani a repülőnek, és kérdezi a pilóta, a másodpilótát, hogy nem lát-e valahol egy sík talajt, ahol le tudja tenni a gépet, akkor nem kezd azt mondani, hogy hát bizonyos értelemben ez nem sík, mert van néhány milliméter eltérés, és azt mondja, hogy de, ez itt sík. És olyan értelemben nem lesz sík, mint mondjuk egy asztalhoz kell, hogy írjak. Ongyula módon használom, mert gyakorlati céloknak megfelel. Ezek mind, a víz se lesz soha 100%-ig tiszta, stb. Tehát ezeket a terminusokat kezeltem olyan szemantika elmélet keretében, és az a lényeg, hogy nem kell azt mondom, hogy bizonyos esetekben igazak, bizonyos esetekben nem, hanem hogy soha nem igazak, de vannak olyan esetek, amikor tolerálhatók használtuk, sőt gyakorlatilag előnyös. És ide tartozik a tudás is. Ebből viszont az fog következni, pontosan az ellenkezője fog következni, pontosan egy szkeptikus konklúzió fog kijönni belőle, hogyha így kezelem, akkor azt fogom mondani, hogy igen, igaza van a szkeptikusnak, soha nem tudhatunk semmit szigorú értelemben, de pontjól a módon azt mondom, hogy tudom, hogy előttem vagy asztal, stb. De szigorú értelemben nem igaz. Ezzel viszont mondhatja a szkeptikus, jó, hát akkor én győztem, nem tudjuk. Ha így kezelem, én abszolút természetesként kezelem a tudást, akkor viszont a szkeptikus, nem hogy cápoltam a szkepticizmus, hanem kimondottan deklaráltam, hogy a szkepticizmus az igaz álláspont. Na. Akkor még egy harmadik elemet is. Maga a szkepticizmus probléma, amikor felmerül, akkor már eleve magasabb standardokat támasztó kontextus jelenik meg. Biztos, hogy nem lesz alkalmazható az a kontextualizmus, mert hogy a szkeptikus. Mert amíg nincsenek magas standardok, addig nincs is jelen a probléma. Amikor meg megjelenik a szkepticizmus probléma, akkor már magas standardok vannak, tehát a kontextualizmus biztos, hogy nem tekinthető egy adekvát megoldásnak a szkepticizmus problémára. Ugye ezt úgy is fogalmaztunk, hogy a szkepticizmus probléma valójában úgy is megfogalmazható, hogy tényleg racionálisak-e azok a hiteink, amiket mi rendesen racionálisnak vélünk, vagy valóban tudjuk-e azokat a dolgokat, amikről mi rendesen úgy gondoljuk, hogy tudjuk őket. Ezzel a kérdéssel viszont már eleve egy olyan kontextus van kifeszítve, amiben magas standardok érvényesek. Tehát a kontextualizmussal itt végül semmire nem megyünk. Kérdés? Jó.
Elhangzott ismeretelmélet. Pöntör Jenő előadása. Hetedik előadás. Antiszkeptikus stratégiák, második rész, Barclay, Ryle, kontextualizmus. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.